Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallgatják. A mai utolsó vendégünk Fekete Borbála énekesnő, akivel zenei pályafutásáról fogunk beszélgetni. Bori a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen végzett, junior prima díjas előadó művész és több zenekar énekese. Nekem különösen személyes ez a beszélgetés, mert Bori volt az első énektanárom. Szia Bori, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Nóri, jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Elsőként mesélnél arról, hogy hogyan szeretted meg, és mikor kezdtél énekelni, hogy hogyan szeretted meg a zenét?
Nem volt sok választásom, ezt nem úgy kell érteni, hogy erőltették volna a családban, de nálunk mindenki zenész, egészen pontosan a legtöbb hozzátartozom népzenész, és mivel ilyen zenei közegben nőttem föl, folyamatosan szólt a zene, főleg a népzene otthon, illetve nagyon sok táborban jártam apukámmal, ahol a népzene volt a középpontban, ezért mondhatni, hogy belém ivódott, és nem tudom, nem szeretni, és nem tudtam nem a zenével foglalkozni.
Mikor döntötted el, hogy a zenét hivatásodnak választod? Egyértelmű volt ez a döntés?
Nem volt egy ilyen konkrét, elvágólagos pont, amire így emlékeznék, hogy mondjuk 2001. június 6-án, hanem ahogyan az előbb is említettem, ez egy természetes folyamat volt, és én így visszatekintve leginkább úgy látom, hogy a bátyámnak, aki szintén zenész, a bátyám életútját követtem, ő járt Egerben, mert ott nőttünk föl a Farkas Ferenc zeneiskolába, aztán oda is követtem, illetve a Váci konzervatóriumba ment utána tanulni, Népi Brácsán, amikor ő ezt elvégezte, pont elkerültük egymást, én is ott tanultam, ezután pedig a Zeneakadémia következett az életében, és oda is követtem. Nem szándékosan mutatott nekem utat, és soha nem volt az téma nálunk, hogy én nekem őt követnem kell, egyszerűen csak láttam, hogy ő mindig jó helyen van, és eközben otthon is kaptam anyukámtól, meg apukámtól ezt a zenei irányt, meg értékrendet, és csak mentem a szívem után.
És az első színpadi fellépésedre emlékszel? Hogyan éled meg most a közönség előtti szereplést?
Azért nehéz ez a kérdés, és nagyon jó kérdések egyébként, mert amikor az ember elkezd zeneiskolába járni, meg konzervatóriumban, meg aztán zeneakadémiára, rengeteg vizsgahelyzetben kell megmérettetni. Tehát az én fél éves, évvégi és évközi vizsgákon már ezzel a vizsgadrukkal és izomlázzal helyett, lámpalázzal kell kiállni a színpadra. Viszont azt tudom, hogy a dátumra vagy kíváncsi, hogy 2011-től vagyok a Dobroda zenekarnak az énekese, akikkel autentikus magyar népzenét játszunk. Erre sem emlékszem, nem azért, mert annyira régen volt, meg annyira öreg lennék, de egyszerűen összemosódnak ezek az emlékek. Igazi lámpalázra talán a Fölszállott a pávából tudok így felidézni olyan érzéseket, hogy nagyon más, hogy tudom, hogy mennyi szem szegeződik rám a tévékészülékeken keresztül is, meg ott egyedül álltam színpadra, és inkább most már így átpártoltam, meg hát szerencsém is van, hogy több zenekar énekesnője vagyok több műfajban. Igazából pont a népzene, az autentikus népzene az, ami most így hiányzik nekem, és a legkevesebb van az életemben, inkább ez a világzenei feldolgozós vonal megy most. Nagyon. Mi volt utána még a kérdésed? Ne haragudj.
Hogy az első színpadi fellépésed. Ja, igen, bocsánat, ezt már mondtam is. Hogy
igen, utána
közönség előtti valami szereplést.
Ja, igen. Nagyon-nagyon szeretem. Szóval ez motivál, és ez éltet, hogy adni magamból, és a jó, minőségi, igényes, hiteles zenéket továbbadni és képviselni, és hogyha mondjuk egy 1000 fős közönségből egy emberhez is eljut, már akkor megérte.
És ahogy ez előbb említetted, több népzenei és világzenei együttesekben is szerepelsz. Ezekről mesélnél, miben más-más számodra a népzene és a világzene?
A népzene, ugye amikor a népzenéről beszélek, akkor az autentikus magyar népzenéről beszélek, tehát amikor úgy szólal meg hagyományosan, eredeti formájában, ahogyan régen is, tehát legtöbbször Hegedű Brácsa Bőgő, valami fúvós vagy cimbalom zenekari kísérettel, és ott nem nyúlunk hozzá, a népdalt eredeti formájában szólaltatjuk meg. Ez volt a dobrodás időszak, de utána érkezett a Csalga zenekar az életembe, ahol már világzenéről beszélünk, mert tartalmaz folkos elemeket, de egyébként írott zene és könnyűzenei hangszerelés van. Akkor a Tárkány művek esetében, ott azért nevezném ezt világzenének, mert ott feldolgozzuk a népdalokat és népi motívumokat más stílusban, de egyébként ott a zenekarvezetőnk saját dala is megszólalnak, illetve előfordul világsláger megzenésítés is, illetve ilyen-olyan könnyű zenei produkciókba is beszoktam ugrani, például a Besodromba, ami szintén világzenének számít, hiszen ők is nagyon sokat foglalkoznak, sokat nyúlnak a hagyományos népzenéhez, csak nem eredeti formájában, hanem esetleg más hangszerekkel és más műfajokkal keverve.
És úgy tudom rólad, hogy már az egyetemi éveid alatt is aktívan zenéltél. Hogyan tudtad összeegyeztetni a tanulást és a fellépéseket?
Hú, ha csak az egyetemi éveimre gondolnék, igen, akkor azt hittem, hogy mennyire nehéz összefésülni. Nem akkor volt nehéz, most nehéz, amikor már teljesen felnőtt vagyok, és nem egyetemista, nem tanuló. Akkor még nem volt annyi fellépésem, illetve egy egyetemi tanulmányi státusz azért elég rugalmas, és sok mindent megenged. Most a nehezebb, amikor már feleség vagyok, és háztartást kell vezetni, sporttal is foglalkoznom kell, tanítok, tehát fix munkahelyem van, és így készülni a próbák, hadd ne soroljam, hogy mennyi minden van egy nő életében, amivel foglalkozni kell. És hát logisztika, igen, logisztika, naptározás, kell hozzá egy szuper partner, egy csodálatos férj, de nekem az megvan, aki támogat ezekben a dolgokban, akár el is szállít fellépésre, hogyha egy nap kettő van esetleg. Próbáról próbára járni, nagyon kimerítő, főleg, hogyha az ember még tanít is mellette, mert nekem a főállásom a zeneiskolai tanítás, mint ahogyan mi is megismerkedtünk Nóri, csak akkor még zöldfülű voltam, és a Szentendrei zeneiskolához akkor csak egy fél évig volt szerencsém, most másik két alapfokú zeneiskolában tanítok. Szóval a lényeg, hogy nagyon-nagyon komoly koncentrációt és tudatosságot igényel az ilyesfajta élet.
És ahogyan ezt előbb említetted, a tanítással kapcsolatban mi az, amit a leginkább át szeretnél adni a tanítványaidnak?
Igyekszem saját élményekből meríteni. Én nem tartom magamat egy ilyen nagyon tudományos embernek, szóval nem azt mondom, hogy nem tudok szakmailag tanítani, tudást átadni a tanítványoknak, egyáltalán nem. Vannak kifejezetten olyan népzenei tájegységek, amiben jobban otthon vagyok, és ezt apukámnak köszönhetem, mert gyerekkoromban nagyon sokat utaztunk az erdélyi mezőségre, és amíg egy gyerekkoromban hallottam sokat, azok ivódtak úgy belém, amiket így nem tudok azóta semmit, és nem is akarok kiirtani magamból. Tehát amihez személyes kötődésem, kapcsolódásom van, az olyan fajta népdalokat tudom, és szeretem a legjobban tanítani, illetve van ennek egy ilyen technikai oldala, ami az énekléssel kapcsolatos, amivel én is nagyon sokat dolgoztam, és a mai napig is dolgozom, hogy az énekesek a saját testükkel, saját hangjukkal dolgoznak, és ennek legyen egy ilyen oldala is. Ebben is sokat tudok segíteni a tanítványaimnak, illetve az emberi oldala, hogy én azt gondolom, hogy pedagógusként, részben pszichológusnak is kell lenni, és odafigyelni az egyéni igényekre, és adott esetben inkább beszélgetni az órán, és nem erőltetni a tananyagot, úgymond, hanem figyelni arra, hogy az adott diáknak éppen mire van szüksége, és egy nagyon alkalmazkodó és empatikus embernek gondolom magam, és szerintem ezt szeretik bennem, és ebben sokat tudok nekik adni a szakmaiság mellett.
Igen, és 2020-ban Junior Prima díjat kaptál, ami az egyik legrangosabb elismerése a fiatal magyar művészeknek. Mit jelentett ez számodra?
Igen, 2020-ban kaptam. Hát nagyon-nagyon meglepődtem. Emlékszem, hogy egy barátnőmmel voltunk nyaralni Balatonfüreden, és emlékszem arra a telefonhívásra, teljesen lesokkolódtam, mert valahol tudtam, hogy jelölve vagyok, és számítottam is rá, de igen, felkészültem a csalódásra. Így szoktam magamat felkészíteni, hogy ne, hogy előre elképzelem a rosszabb forgatókönyvet is, hogy ne csalódjak annyira. És emlékszem, hogy így megálltam a szoba közepén, és így nem bírtam így megmozdulni, nem hittem el. Igen, mert nagyon megtisztelő, csodálatos érzés volt. Ami kicsit szomorkás volt a történetben, az, hogy COVID volt, és nem tudtuk méltó módon olyan körülmények között átvenni, mint a többi díjat ott a többi években, hanem maszkban, és 10 percet lezavartuk, nem volt semmi ceremónia, meg ilyen rendes bulizás utána, mint a korábbi években, meg amik azóta is vannak. De szeretem ezt, hát nem azt mondom, hogy nem hangoztatni, szóval nem baj, hogy ezt most felhoztad, csak valahogy így szerényen szeretek így ezekről az elismerésekről kommunikálni, de igen, egyébként büszke vagyok rá.
És egy kicsit beszélnél még a közeli terveidről? Van valami, amire most különösen vársz?
Hogy miről még egyszer, arra, hogy nem értettem.
A közeli terveidről, amire most esetleg vársz.
Ja. A férjemmel elindítottunk egy projektet, ami közös zenélésről szól, és szintén világzenében mozgunk majd, népdalokat dolgozunk fel. Csak erről még azért nem mondhatok többet, mert még a menedzserünk építi a stratégiánkat, és még nem jelentünk meg, de akik ismernek, megkövetnek, meg figyelnek minket, azok nem fognak lemaradni semmiről, és remélhetőleg ez be fog robbanni. Továbbá a tárkányművekkel rengeteg koncert van előttünk, így a tavaszi nyári szezonra érdemes a tárkányművek oldalait is bekövetni és értesülni a legfrissebb eseményekről, amiket nagyon-nagyon szeretek, azok amik újdonságok ebben az évadban, meg a múlt évadban is. Ugye a Várkert Bazárban többször is volt alkalmunk a tárkányművekkel egy úgynevezett koncertköltészet nevű sorozatot elindítani, ahol neves színművészekkel dolgoztunk együtt, és nem feltétlenül csak a koncertszámok voltak terítéken, hanem beleszőttük az irodalmat is. Én már sokkal jobban szeretem az ilyen jellegű kulturális előadásokat, mint a fesztiválozásokat például, de azt sem utasítom el, nagyon várom a tomboló pörgős nyarat is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Fekete Bori énekesnőt hallottuk a Mária Rádió napindító műsorában. Most pedig hallgassuk meg a Kisketelányom kezdetű népdal egy különleges feldolgozását, amit előad Fekete Bori és Torres Dani.
Kis kecs!
Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió napindító műsorát hallották. A mai műsort a Szentendrei Ferences Gimnázium tanulói készítették, név szerint
Fóris Eszter Luca,
Baka Júlia,
Keresztúri Anna,
Gidó Nóra
és Juhász Lili. A következő napindítónk a Ferencesből április 22-én lesz. Most pedig hallgassák meg a Bethel Music-tól a Goodness of God című dalt, amely az örök hűséges Isten jóságát köszöni és ünnepli, és utána pedig a rádiónk hírei következnek.
I've been held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God.
Most a Mária Rádió hírei következnek. Március 11-én Tevékeny Szeretet, a Katolikus Caritas műsora 10:50-től. Idén, harmadik adásunkban József Imrével, a Katolikus Caritas szakmai igazgató helyettesével beszélgetünk. Szó lesz arról, hogy szervezetünk a krízis legelső napjától kezdve ott áll a rászorulók mellett az orosz-ukrán háború kitörése óta. Megismerhetik a munkánk hátterét és azt a törekvést, amellyel a bajba jutottakon segítünk. Számunkra a cselekvő szeretet olyan küldetés, amely valóban nem ismer határokat. Tartsanak velünk! Március 11-én,
20 óra 16-tól újra jelentkezik a Dr. Preventor, Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsora. Mai adásunkban figyelmünket ismét a gyermekeket érintő internetes veszélyekre irányítjuk, ugyanis minden adat arra utal, hogy a gyermekek egyre több időt töltenek az online térben. A műsor vendége Dr. Csalás Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság internet hotline osztályának vezetője, gyermekjogi szakjogász, akivel többek között arról beszélgetünk majd, hogy mit tehet a szülő vagy éppen egy gyermek, ha káros tartalommal találkozik, melyek a leggyakoribb visszaélések, és hogyan veheti észre a szülő, ha gyermeke ilyen probléma közelébe kerül. Ezek voltak a Mária Rádió hírei.